Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az új esztendő első vasárnapján Isten igéjével, de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van Te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amely szól hozzánk Mózes első könyvének 39. részéből, a fejezet minden verséből, tehát Mózes első könyve 39. részéből, fejezet minden verséből így szól hozzánk Isten igéje.
Józsefet elvitték Egyiptomba, és megvásárolta őt az izmaeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta, hájj velem! Ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének. Nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék és vele legyen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta, hájj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját, és kifutott, összehívta házanépét, és ezt mondta nekik. Nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúfát tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem hájon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallott, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt, és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor így beszélte el neki a dolgokat. Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúfát tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját, és kifutott. Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király fogjait tartották fogva. Ott volt börtönben. De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményesítette az Úr, amihez hozzáfogott.
Isten áldja meg az igét, hogy megértsük, befogadjuk és meg is tartsuk azt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, úgy futunk hozzád az új esztendő első vasárnapján, ahogy a Zsoltárral fohászkodtunk igeolvasás előtt, tarts meg engem Istenem, mert hozzád menekültem. Úgy jöttünk most a te házadba, mint egy menedékbe, és köszönjük neked azt, hogy hozzád menekülhettünk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a te ajtód nyitva volt ma is előttünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy miután mi sokszor hátat fordítottunk neked, hálátlanul és meggondolatlanul, te nem zártad be előttünk a te ajtódat. Ma reggeli csendességünkben, most az Isten tiszteleten is, és az elmúlt hét napjaiban, az elmúlt év minden napján nyitott ajtóval vártál bennünket. Köszönjük neked, Urunk, ezt a hűséges szeretetet. Köszönjük neked azt, hogy te nem utasítasz el, nem löksz el magadtól minket, bár megérdemelnénk, hanem magadhoz ölelsz. Köszönjük, hogy a te igéddel gyógyítani kezded az életünket, életre melegíteni a mi szívünket. Köszönjük, hogy szeretetet fényében kivirágozhat az életünk. Így jöttünk hozzád, és így menekültünk, Urunk, hogy tarts meg bennünket. Urunk, olyan csodálatos ez a Zsoltár. Azt imádkozza benne a Zsoltáros, hogy rajtad kívül nincs, ami jó nekem. És ez az ószövetségi történet, amit hallottunk, szintén erről beszél József életében, akinek szintén nem volt rajtad kívül semmi jó. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor keressük a jó dolgokat rajtad kívül. Olyan sokszor fordulunk olyan dolgok felé, amelyek nekünk jónak tetszenek, de rajtad a te akaratodon kívül valók. Istenünk, eléd hozzuk mindezt most. Te látod, hogy mennyire meggyötörte, megszaggatta az életünket az, amit rajtad kívül próbáltunk tenni, próbáltunk megszerezni. És talán jó szándékúnak és jónak tűnt minden, de mégis rajtad kívül volt. És nem csoda, ha elfáradtunk, ha zaklatottak lettünk. Hadd hozzuk eléd a mi szívünket, és hadd valljuk meg előtted ma reggel, hogy rajtad kívül nem akarunk semmit keresni. Szeretnénk megkeresni azt, ami te szerinted, ami te benned jó, mert hisszük, hogy az építi az életünket. Köszönjük, hogy tanácsolsz, vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy te vagy a mi örökségünk, osztályrészünk. És köszönjük, hogy az élet útját ismerteted meg velünk. Hogy a jobbodon járhatunk, mert oda hívtál bennünket Jézus Krisztusban, hogy együtt járhatjuk veled az élet útját. Urunk, köszönjük, hogy ma is a kezedet nyújtod nekünk. Hadd fogjuk meg ezt a kezet. Köszönjük, hogy örökké tart a gyönyörűség a te jobbodon. Így kérünk, áld meg ezt a mai Isten tiszteletet. Könyörülj rajtunk, mert mi még ezt is el tudjuk rontani, Urunk. Könyörülj rajtunk, hogy ne menjünk el a te kegyelmed mellett, hogy ne menjünk el a veled való találkozás lehetősége mellett. Könyörülj rajtunk, hogy semmi ne vonhassa el a figyelmünket, se külső, se belső dolog, hogy halljuk meg a te szavadat, hogy lássuk meg a te szeretetedet, hogy bizalom ébredhessen és erősödhessen a szívünkben. Így légy ma velünk, Urunk, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét olvasom, testvérek, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva és várva az ő üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Úgy, ahogy az írva található a 37. Zsoltár 3. és 5. verseiben, az igére fennállva hallgassunk figyelemmel. 37. Zsoltár 3. és 5. versében ezt olvassuk. Bízzál az Úrban, és tégy jót! Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az új év kezdetén, az új év első napján, Isten tiszteleten, Bibliaolvasó kalauzunk rendjében, sorban olvasott Lukács evangéliumából hallottuk azt az üzenetet, amit Jézus mondott, az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. És most az új év első vasárnapján, ahol még szélesebb közösségben vagyunk jelen, hadd folytatódjon ez az üzenet. Mert az az ige, ami soha nem múlik el, az az ige, amiben belekapaszkodhatunk, amire ráépíthetjük az életünket, amelyik szilárdabb és megbízhatóbb, mint az a föld, amin állunk, ez az ige ezt mondja, hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És talán sokan fejből is tudjuk ezt az igét idézni, egy nagyon szép mondat a Bibliából, nem tudom, hogy ki szokott igét keresni ajándék mellé üzenetnek, esetleg igés kártyára. Hát vannak ilyen mondatok, mint ez, amit úgy azonnal kiragadunk, és azt mondjuk, hogy na ez odavaló, mert egy ilyet szívesen megkapunk, ez úgy megmelegíti a szívünket, jó olvasni. De figyeljünk most arra, hogy ez a mondat, ez jóval több, mint egy díszítő elem, vagy valami, amit jó olvasni, vagy valami, ami emberi jó kívánság lenne. Ez az Isten igéje, ez az Isten ígérete, egészen komolyan vehetjük, hagyd az Úrra a te utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Így figyeljünk ma ezen az Isten tiszteleten erre a mondatra. Mit jelent ez? Hagyjad. Így kezdődik ez a mai ige. És rögtön hadd mondjam azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy tedd össze a kezed, hogy dőlj hátra, hogy ne tégy semmit. Nem azt jelenti, hogy mondd le róla rezignáltan. Ahogy szoktuk mondani, egyfajta megfelelő, kidolgozott hangsúlya, hogy hagyjad, nem érdemes. Majd, ha az Úr akarja, esetleg, de hagyjuk. Nem ezt a fajta lemondást, nem ezt a fajta tétlenséget, ölbetett kézzel ülést javasolja nekünk az ige. Hadd idézzek néhány mondatot. Váji Nagy Ervin, aki később teológiai professzor lett, csurgói lelkipásztorként, 1952-ben erről az igéről prédikált új év kezdetén, és a lábjegyzetbe aláírta azt, elküldte valakinek ezt az igehirdetést, hogy úgy olvast, hogy közben gondold oda mellé azt a szituációt, amiben a gyülekezet van. Hát gondoljunk bele abba a szituációba, 1952, földeket elveszik, padlásokat lesöprik, Csurgón a gimnáziumot már 4 éve elvették. És egy ilyen helyzetben, amikor az emberek egy kiszámítható, értékrendű, józan paraszti világ után egy ilyen szituációba kerülnek, akkor szólal meg ez az ige, és szeretnék néhány mondatot idézni az ige hirdetésből. Amikor a dolgok rosszul mennek, az események keresztül húzzák a terveinket és számításainkat, akkor az ember hajlamos erre a sútba ülésre és borhoz menekülésre. Minek vessek, ha nem biztos, hogy én aratok? Minek plántáljak szőlőt, ha nem biztos, hogy én iszom a borából? Minek ültessek virágot, ha esetleg más szakítja le? Minek építkezzek, ha lerombolhatják? Minek dolgozzak, ha kezem szerzeményét néhány óra alatt elveszíthetem? Eddig az idézet, még egyszer próbáljunk meg belehelyezkedni abba a 61 évvel ezelőtti új év kezdésbe, szituációba, de lehet ma is, a mai 2013-as helyzetben is ilyenfajta kiábrándulás az emberben. Sokféle indokunk lehet, hogy azt mondjuk bizonytalan és kiszámíthatatlan a helyzetem. Átéltem valamit, ami kiábrándított ebből a világból. Megterheltek valamivel, amitől fogalmam sincs, hogy hogyan tudok kikecmeregni belőle. Lehet sorolni, ami miatt azt mondhatnánk, hogy minek. És elhagyom magam, úgy értelmezem ezt, hogy hagyjat, hogy elhagyom magam. Erre a világra nem érdemes erőfeszítést hozni, szokták mondani, hogy nem érdemes gyermeket szülni erre a világra. Hogy szokták mondani, hogy ezeknek tegyek én bármit. Az ember visszahúzódik, sokan esetleg az ülés útját választják, és amögött is ott van ez az életérzés, kimondva vagy kimondatlanul, hogy minek? Megpróbáltam, nem ment, föladom, majd ha az Isten akarja, majd ő tesz valamit, én már nem tudok. Nagyon érdekes, egy kicsit másik kultúrkörbe, ha ugrunk az 52-es magyar világból. Holland szigorú reformátusok nagyon komolyan aláhúzzák az eleve elrendelés kálvini tanítását, túl erőltetve is ezt a tanítást, és nagyon érdekes hatása van ez bizonyos emberekre, akik próbálnak maguknak menedéket találni, hogy ne kelljen az Istenhez térniük. Sokan vannak, akik azt mondják távol az egyháztól, hogy hát az, hogy az Isten elrendelt bennünket üdvösségre vagy kárhozatra, az azt jelenti, hogy én úgyse tehetek magamért semmit. Minek akkor bármit is megpróbálnom, majd ha az Isten akarja. Akkor majd bevisz a mennyországba, ha meg nem akarja, akkor meg úgy is hiába töröm magam. Minek? Nem múlik rajtam semmi, föladom. Ez az a gondolkodás, amit Pál apostol idéz az első korintusi levélben, amikor a feltámadásról beszél. És azt mondja, hogy sokan ezt mondják, együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Minek? És aztán a gondolatmenetet végigfuttatva, oda helyezve a hallgatói szívére, hogy testvérek, feltámadunk. Oda teszi a végére, hogy a fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Igen, sokan élnek ma így Magyarországon. Így ilyen hagyjuk módon. Esetleg még ugye magyar virtussal, ezt is tudjuk, erre is vannak példák, amikor valami csapás ér valakit, például természeti csapás, akkor van egy ilyen anekdótába illő jelenet, hogy a gazda jégveréses szőlőjébe bemegy egy bottal, és szétveri azt is, ami megmaradt, és azt mondja, lássuk, Úristen, mire megyünk együtt, hagyjuk. Egy kontraszt jutott eszembe, nem magyar példa, dél-afrikai példa, Nelson Mandela, aki a 90-es években volt államelnöke Dél-Afrikának, első fekete bőrűként, és aki azelőtt 37 évet töltött börtönben, a híres Robben-szigeten, egy 2x4 méteres cellában, 37 évet. És ezután a börtön után kijöve, néhány éven belül elnök lett, és elnöksége alatt megbocsátott ellenfeleinek, és egységbe kovácsolta az országot. Nem adta fel. 37 év alatt nem adta fel, nem sodródott el, hanem megmaradt az értékteremtő vonal mellett. Hagyjuk. Mondja sokszor az ember, így értve azt, hogy hagyd az Úrral te utadat. Prédikátor könyve mondja azt, aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat. Ugye ismerjük ezt az érzést, ezt a nyomást, hogy az ember sose tudja, mit hoz az időjárás, vagy mit hoz a sors, és hogy mindig azt várja, hogy valami alkalmatlan idő következik, ezért bele se fog sok mindenbe. Ismerjük ezt a helyzetet, és nagy nyomorúságokba tud bennünket belevinni ez. Ezzel szemben azt mondja a Prédikátor könyve, reggel fogja magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, hogy melyik sikerül, ez vagy amaz, vagy mindkettő egyaránt jó lesz. Te tedd a dolgod. Az a szó, amivel kezdődik ez a mai ige, hagyd az Úrra, az nem azt jelenti, hogy ne tégy semmit, hanem pontosan azt jelenti, amit itt a prédikátor mond, hogy te tedd a dolgot, tedd a feladatod, ne a felhőket figyeld, ne a vihart lesd, jaj, mi lesz, ne azt nézd, meddig teheted, hogy mire lesz ez jó, hogy ki az, aki megérdemli, hanem a dolgodra koncentrálj és állj a helyeden. Még egy rövid gondolatsort hadd idézzek ebből a bizonyos 52-es ige hirdetésből. Hagyjad az Úrra, ez azt jelenti, tedd csendes bizakodással a dolgodat, mintha mi sem történt volna. Mintha nem változott volna meg a rendszer, mintha nem vették volna el a földeket, mintha mi sem történt volna. Tedd tovább, szánts, ves, fony, varj, ültes virágot, ameddig lehet. S a többit hagyjad az Úrra, azt az időt, amikor már nem lehet, hagyjad ő rá. A gondot, a rettegést, az aggodalmat, hagyd rá a sorsodat. Néhány száz évvel korábban Luther Mártont, aki ugyanannak a bibliai hagyománynak a sorában állt, megkérdezték, mit tenne, hogyha tudná, hogy holnap eljön az utolsó nap, illetve a világ vége. Luther doktor azt válaszolta, ültetnék egy almafát. Értjük-e, hogy miért mondta? 2013 első vasárnapján Isten azt üzeni nekünk, ne add fel, ne hagyd el magad, figyelj a dolgodra, és a többit hagyd az Úrra, mert ráhagyhatod, mert ő munkálkodik. Hagyjad az Úrra a te utadat. És másik oldalról hadd mondjam azt az ige üzenete alapján, hogy ez a hagyjad az Úrra azt is jelenti, hogy viszont a gondot azt valóban az Úrra kell, hogy hagyjuk. Mert hajlamosak vagyunk egy másik végletbe esni. Hajlamosak vagyunk nem csupán a saját dolgunkra koncentrálni, hanem a megmentés dolgát is a magunk kezébe akarjuk venni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy annyira igyekezzünk, hogy még gondoskodni is mi akarjunk saját magunkról. Valahogy úgy járunk, mint Isten ószövetségi népe, akik érezték azt, hogy Asszíria birodalma fenyegeti az országot, de ahelyett, hogy az Istenhez menekültek volna, segítségül hívták volna őt ebben a helyzetben, ahelyett elkezdtek politikai szövetséget kötni Egyiptommal, fegyverkezni, emberi módon készülni a lehetetlenre, maguk akartak gondoskodni magukról, és nem fordultak Istenhez közben. Megfeledkeztek róla. A prófétán keresztül üzeni Isten nekik Ézsaiás könyvében, megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csöndességben és reménységben erősségetek lett volna, de ti nem akartátok, hanem azt mondtátok, nem, sőt, lóra ülve futunk, ezért futnotok kell, és gyors paripán vágtatunk, ezért gyorsak lesznek üldözőitek. Izrael maga akarta megmenteni magát, nem tértek Istenhez, ezért maga alá temette őket Asszíria. Nem ismerőse a helyzet mindegyikünknek, amikor gondoskodni is magunkról akarunk, amikor a saját kezünkbe tudjuk az életünket, és mondjuk, hogy az Isten kezébe van, meg hogy hiszünk benne, de mégis, ahogy viselkedünk, ahogy élünk, az arról beszél, hogy mégiscsak a saját kezünkbe tudjuk végső soron a sorsunkat. Nem Istenre bízzuk magunkat. Nem megtérünk, hanem egyre gyorsabban rohanunk, B, C, D, E terveket dolgozunk ki, ahelyett, hogy az Isten A tervére figyelnénk, amikor azt mondja, hogy ő gondoskodik rólunk. Nem bízunk benne, de ma is igaz. Sajnos ma is igaz az ézsaiási profécia. Megtérve és megnyugodva megmenekülhettetek volna, és de jó, ha nem így kell hallanunk, mert még nem így kell hallanunk, hogy volna. Megmenekülhettek. És minket nem Asszíria ér utol, és nem Egyiptom tapos le, hanem ilyenek, mint az aggodalom, meg a stressz, a túlhajtottság, a zaklatottság, soha meg nem nyugvó kapkodás, végtelen feladatlisták, amiket nem tudunk soha teljesíteni, üresség, kiégettség, összeomló kapcsolatok, amikre nem volt időnk, amiatt, mert magunkról kellett gondoskodnunk. Testvérek, hadd buzdítson Isten igéje valamennyiünket, ahogy engem is buzdított. Isten, ment meg, hagyjad hát rá a te utadat, a te sorsodat, megtérve hozzá, oda csöndesedve elé, és ez soha nem megy rohanva, kapkodva. Isten elé csöndesedéshez oda kell tennünk a gondot az ő kezébe, azt a gondot, ami megállás nélkül űz bennünket, azt tegyük oda, hogy oda tudjunk csöndesedni elé, és figyelni rá. Bízzál benne, folytatja a zsoltáros. Bízni benne azt jelenti, hogy én elhiszem, hogy valóban ő gondoskodik. Annyira elhiszem, hogy a magam feladatát elvégezve a többit rá tudom bízni. Elé tudok csendesedni, mert hiszem, hogy abban van az én életem. Hiszem, hogy nem kidobott idő, az Istenre szánt idő nap, mint nap. Sőt, ebből élek. Bízni benne azt jelenti, hogy minden körülmények között az ő kezében tudom magam. Bízni benne, az nem azt jelenti, hogy én azt gondolom, hogy ő majd mindent az én gondolataim szerint rendez. Mert ha ezt gondolom, akkor ez a bizalom, ez nagyon rövid távú lesz. Mert egyszerűen olyan nincs, hogy minden az én vágyaim szerint alakuljon. Isten nem is ígér ilyet. Bízni benne azt jelenti, hogy úgy nézek fel Istenre, hogy azt mondom bizalommal, amit ad, jó. Az ő kezéből veszek el mindent. Gyakran idézzük az igét, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik, javukra szolgál. Ezt is szeretjük igés lapokra írni, pedig az egyik legnehezebben elfogadható mondat bizonyos helyzetekben. Bízni az Istenben azt jelenti, hogy küzdök azért, hogy azokban a helyzetekben, amikor legszívesebben azt kiáltanám, hogy ez biztos, hogy nem válik a javamra, Uram, akkor is belekapaszkodjak ebbe a mondatba. Minden a javukra szolgál. A hit bizalmát fogalmazza meg a Heidelbergi K.T., amikor azt mondja, mit hiszel, amikor ezt mondod, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Azt mondja, hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló atya, aki a mennyet és a földet minden bennük levő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges atya. Testvérek, ezt a bizalmat formálja, erősíti, tisztogatja, ébrezgeti Isten a szívünkben. Mert azt gondolom, hogy egyikünk sem mondhatja azt, hogy én tisztán ezzel a bizalommal minden pillanatban ott állok az Isten mellett, és így tekintek rá. Pontosan ezért bíztat és emeli magára a mi szemünket. Bízzál benne, mert ő munkálkodik. Ahogy József, nem véletlenül hallgattuk az ő történetét, testvérei kútba dobják, rettenetes esemény, elkerül rabszolgálnak Egyiptomba, Potifár házába, bízik Istenben. Bízik, ezt azzal mutatja meg, hogy ott is teszi a jót. Aztán megrágalmazzák, börtönbe kerül. Bízik a börtönben is? Hát biztos nem könnyen. Meg nem első pillanatban áll rá erre a gondolkodása. de végül is bízik, mert ott is teszi a jót, és Isten megáldja, és kiemeli, és tudjuk a történet végét, amikor már József is megérti, hogy ez az egész mi a csodára volt jó. Amikor ott van a fáraó első embereként, ott remegnek előtte a testvérei, akik eladták a történet elején, és azt mondja, ne féljetek, mert ti rosszat gondoltatok ellenem. De az Isten terve jóra fordította azt. Mindvégig bízik, és teszi a jót, és meglátja a végén. Hagyjad az Úrra a te utadat, látjuk, hogy ennyire nem tétlenséget jelent, hanem azt jelenti, hogy teszem a jót, mégpedig az Isten szerinti jót, mert ez az én dolgom. Bízom az Istenben, és teszem, keresem az Isten szerinti jót. Engedek neki, és teszem azt, amit ő megmutat. A többit pedig ráhagyom. Mert testvérek, hadd figyeljünk még erre is egy pillanatra, hogy mennyiszer visszafog, mennyiszer megfékez bennünket. Egy-egy lépésben, amire Isten indítana, hogy ott van bennünk a kérdés, hogy mi lesz ebből. Mint hogyha az is a mi dolgunk lenne, hogy előre kiszámoljuk, hogy mi lesz abból, ha teszünk valamit, ha lépünk egy lépést. Ha Isten indít valamire, azt mondja, hogy figyeljünk, arra tegyük, és azt, hogy mi lesz ebből, azt bízzuk őre. Azt az Istenre hagyhatjuk. Ha gyermeket vállalok, hogy tartom el? Azt az Istenre szabad hagyni. Ha őszinte vagyok, mi lesz a következménye? Azt az Istenre szabad hagyni. Ha bocsánatot kérek, vajon megbocsát-e a másik? Azt az oldalt az Istenre szabad hagyni. És lehetne még sorolni, és az Isten igéje azt mondja, hogy hagyjad az Úrra, te csak tedd a jót. Amit ő megmutatott, a többit hagyd, engedd el, bízd rá. Utolsó rövid kérdés, de hát miért bízzak én meg az Istenben? Vajon nem vak bizalom ez? Miért is bízzak én meg? Hát ha ismerjük az ő teljes igéjét, akkor látjuk, hogy nem vak bizalom, hanem jogos és megalapozott bizalom, mert az Úr nem ismeretlen és nem kiszámíthatatlan Isten, hanem Jézus Krisztus Atya, ahogy a heidelbergi KT az ige alapján fogalmazza. Nem véletlen kezdődik a teremtő és gondviselő Istenről való hitvallás ezzel, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus Istene és Atya. Nem akárki a gondviselő Isten, hanem Jézus Krisztus Atya. Így ismerjük őt, aki olyan szeretettel szeretett téged, hogy Jézust adta, hogy önmagát adta, hogy megmentsen téged. Ezért kéri a bizalmadat. Ennyire komolyan gondolja. És amikor arra gondolunk, különösen egy-egy nehéz helyzetben, hogy érdemes-e az Istenben bízni, nézzünk fel a keresztre, mert csak akkor értjük meg az Isten gondviselését. Ha meglátjuk, hogy Jézus Krisztus Atya, aki Jézust értem adta, nekem hűséges Atyám, akinek ennyire fontos vagyok, és ha talán nem értem, most mi miért történik velem, mégis lehetséges, hogy ez az Isten cserben hagyna. Ez a teljes szeretet, amiről János apostol beszél, ami kiűzi a félelmet. Ha ismerjük a megváltót Jézusban, akkor ismerjük a gondviselőt. Ha meglátom azt, íme az Isten báránya, aki elveszi és hordozza az én bűneimet, akkor látom meg azt, íme az én szerető Atyám, aki felvette a sorsomat. A megváltás nélkül, Krisztus áldozata nélkül nem értem a gondviselő Istent, csak azzal együtt. Nézzünk fel hát az új év első vasárnapján együtt erre az Istenre. Nézzünk fel Krisztus keresztjére. tegyük a kezébe a szívünket, vagy tegyük újra a bűneinket és a gondjainkat egyaránt, és keressük a jót, amit ránk bízott. Kérjük elő tőle, és könyörögjünk hozzá. Bízzál az Úrban, és tégy jót, hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy neked ezen a vasárnapon is volt és van üzenetet hozzánk. Köszönjük neked, hogy a te igéd nem üres fecsegés, veled töltött idő nem üres járat. Köszönjük neked, hogy a legértékesebb dolog te rád figyelni, mert te tartalommal töltöd meg a veled töltött perceket. Urunk, mi annyit fecsegünk üresen, és olyan sok időt töltünk fölösleges beszéddel. Köszönjük, hogy ha te megszólalsz, akkor ott a lényegről beszélsz, arról, amire nekünk szükségünk van. Sokszor nem könnyű, Úrunk, találkozni a te igéddel, de mégis ebből fakad az élet. Szeretnénk megköszönni, hogy ma is volt és van üzenetet hozzánk. És köszönjük neked, Urunk, hogy arra hívtál bennünket, hogy hagyjuk rád az életünket. Szeretnénk most így nem sok szóval körbe magyarázva egyszerűen csak azt mondani, itt vagyunk. Megpróbáltuk. Olyan sokszor megpróbáltuk megváltoztatni a körülményeinket. Olyan sokszor megpróbáltunk úrrá lenni a gondjainkon. Megpróbáltuk, Urunk, megváltoztatni magunkat, a szívünket, a viselkedésünket, sok mindent. De most itt vagyunk, úgy, ahogy vagyunk, te előtted, és szeretnénk mindezt letenni a te kezedbe. Urunk, szeretnénk nagyon komolyan venni azt, hogy eléd csöndesedve menekülhetünk csak meg. Hadd tegyük le előtted az okoskodásainkat, hadd tegyük le előtted a kivételeket, amiket mindig ott hordunk a szívünk mélyén, hogy mindent neked adok, csak azt nem. Hadd tegyük most azt is a kezedbe, tudod, Urunk, mennyire gyengék vagyunk, tudod, hogy mennyire ragaszkodunk dolgainkhoz. De a tőlünk telhető legnagyobb őszintességgel hadd rakjuk most oda a kezedbe mindazt, ami az életünk. Hogy te kezdj vele valamit. Hogy te, a te áldásod lehessen úrrá mi bennünk és rajtunk. Urunk, sajnáljuk azt, hogy a bizalmatlanságunkkal, a hitetlenségünkkel annyi fájdalmat okoztunk neked, hogy igazán ezzel okoztunk fájdalmat. Te látod, ami bizalmatlan szívünket, annyi gondod van velünk, annyira nehezen melegszik, annyira nehezen erősödik te feléd a bizalmunk. Könyörülj rajtunk, irgalmazz és gyógyítsd a mi szívünket, hogy gyógyulhasson az életünk és kivirágozhasson körülöttünk a világ. Így szeretnénk most kezedbe tenni a gondjainkat is, eléd hozni, Urunk, gyülekezetünket, eléd hozni a nélkülözőket, a jövőbe aggodalommal tekintőket. Szeretnénk, Urunk, eléd hozni a betegeket, testükben szenvedést hordozókat. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, a gyászolókat, a szeretteik elvesztése felett bánkódó testvéreket. Most hadd hozzuk eléd azt a két családot, akik a múlt héten álltak meg szeretteikre emlékezve. Urunk, velük együtt is hadd adjunk hálát neked, bízó szívvel, az elvesztett családtagok életéért, és őket is a te vigasztaló szeretetedbe ajánljuk. Hadd vezesse a te igéd az ő életüket, hogy a teljes örömöt megtalálják. Imádkozunk, Urunk, gyermekekért, fiatalokért, életet éppen csak tanulgatókért. Kérünk téged, most a téli szünetről is visszatérve az iskolákba, adj nekik erőt, és segíts, hogy az életet tanulva és ezt a sok-sok információt magukba véve, hadd tanulják, hadd legyen mellettük valaki, akitől tanulják azt, hogy te rád bízhatják az életüket. Így imádkozunk a következő generációkért. De így imádkozunk a most munkaterhét hordó generációért, és az idősekért is. Légy, Urunk, valamennyiünkkel, hogy abban az élethelyzetben, amiben harcoljuk a magunk harcát, küzdjük a nehézségeinket, hadd tudjunk úgy megállni, hogy közben rád nézünk, és rólad beszél az életünk. Így ölelj át bennünket, Urunk. És így szeretnénk most imádkozni nem csak magunkért, de egyházunkért és egész egyházadért ezen a világon, minden keresztjénért. És imádkozunk a világon küszködő minden emberért. Szólítsd meg, Urunk, az evangéliummal őket, és különösen is hadd imádkozzunk magyar népünkért az új esztendő első vasárnapján is, a te kegyelmedet és áldásodat kérve nemzetünk számára. Köszönjük, hogy ide helyeztél minket, és köszönjük, hogy ránk bíztad azt, hogy ennek a nemzetnek a sorai között tegyük a jót, és könyörögjünk hozzád. Add, Urunk, hogy az előttünk levő évben jobban tudjunk helytállni ebben a feladatban. Jézusért kérünk, hallgass meg minket, hordozd életünket. Amen. Magunk csendjébe saját könyörgésünket vigyük Isten elé. Amen. Most pedig fennállva imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.